Úgy örülök neki, hogy vagytok jó néhányan itt, gyerekek. Tudtok nekem mondani olyan állatot, amelyikek valami különös építményt képesek készíteni? Jut eszetekbe ilyen állat?
Ahol?
Ó, te kitaláltad? Mert arról akarok majd beszélni. Gondoltam, mondjátok majd a függőcímkét, mert ő is gyönyörű fészket tud rakni. Hangyák, olyan csodálatos a hangyaboly, kívülről alig látszik valami, de a föld alatt, hogy mi van, hát ez fantasztikus. A termeszek, és hát a méhek, bizonyám, és általában a darásfélék, a hangya is darásfél egyébként, a darazsak rokona. A fecskefészek gyönyörűek egyébként. Az egyik legügyetlenebb fészeképítő az a gerle. Ő neki nagyon nem szokott sikerülni, éppen, hogy csak összejön a fészek. De az állatvilág egyik leglenyűgözőbb építőmestere, hogy hívnak téged?
Olivér.
Olivér vagy, de szép neved van. Ugye hát a hód. Akartam mutatni, majd a képről felismeritek, de hát már megmondták előre. Nem kis állatról van szó, rágcsáló, tehát a nyuszinak meg az egérnek rokona. De hát jó nagy darab, mert 30 kilót is elérhet, és jó egy méteres a hossza, meg még jó pár centi a ilyen pikkelyes farka van, különleges állat, ugye vízben tud élni, és jó erős fogai vannak. Itt látjátok, amint a hód rágja ezt a fát. És azért is vetítem a hódról, meg azért gondolkodtam ezen, mert olyan sokszor beszélnek, ma már hivatalosan arról beszélnek, hogy a legegyszerűbb élőlényekből fejlődtek ki, ugye az egysejtűből fejlődtek ki az élőlények. Hát akár a hód példája is bizonyítja, hogy ez nem igaz. Isten táplálta be ezekbe az állatokba, hogy mit tegyenek, mit ne tegyenek, mire legyenek képesek. Víz alatt dolgozik a hód, tehát nem csak fát tud vágni, hanem nagyszerű vízi építőmester. De hát hogyan dolgozik a víz alatt, hogyha a szájában van a farönk, vagy a faág, és úszik, és hát hogy nem fullad meg? Egy bőrredő van a torkán. Ilyet nem látok másik állatnál. Egy bőrredővel lezárja a légcsövet, és így nem fullad meg. Apróság, ugye? És még sok minden más, hogy kivágnak hatalmas, tehát jó pár centis átmérőjű fákat képesek kivágni a hódok. Mikor még 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt tartottam gyerekeknek a hódról egy prédikációt, utána egy testvérünk, aki a Mosonmagyaróváron lakik, mutatta, hogy a sziket közben is visszatelepítették a hódokat, és hozott két hódfogat, szemfogat, ilyen hosszú volt, ilyen vékony, és ilyen hosszú volt, ilyen hajlott. És olyan, mint a véső. A vésőt hogy élezik meg, azt tudjátok? Hogy kell a favésőt például megélezni? Nincsen valaki, akinek van rokona, aki asztalos? No? Tessék, Gábor.
Hogy te megélezed?
Hogyan, milyen forma? Igen.
Az egyik felem egyenes.
Ez a lényeg. És a másik?
A másik felem pedig a 45 fokos
szög. 45 fokos szög. A hódnál az egyik él egyenes, a másik nem 38 fok, nem 50 fok, hanem 45 fok. Le kell ellenőrizni. És állandóan újraélezi magát. Ez egyszerűen fantasztikus. Hogy micsoda fatörzseket képesek kivágni, ezt itt Magyarországon készítették ezt a felvételt, kidőlt az a fa. Vajon miért dőlt ki ez a fa? Vajon miért? De bocsánat, ezt rosszul csináltam, mert itt kellett volna, hogy egy videó beinduljon, és valamiatt nem indult be. Nem indul be. Elnézést. Technikai hiba. A hódok rágták ki azt a fát. A vízben általában van valamilyen hegyi patak, nem hegyi patak, bocsánat, egy erdei patak, és ott azt a patakot ő felduzzasztja. És előre megépíti a hódvárat. Nézzétek, ez a hódvár, ez egy kupola. És alatta élnek a hódok. Az is érdekes, hogy itt látjátok, hogy vannak ilyen zöld gajak. Máshol nem, de itt az alján van valami zöld. Összehordja a zöld, épp, szép levelű gajakat, és bepakolja ide a széléhez a hódvárnak. És akkor télen, megint elrontottam, igen, akkor télen ott lesz az eledele. Mert a víz tartósítja a zöldet, és amikor nem tud zöld ágakat, akkor majd egész télen abból esznek. Sajnos nem tudtam belső rajzot készíteni erről a hódvárról, de el tudjátok talán képzelni, hogy körülbelül több mint a fele az a lakásuk. Valamikor 20-25 hód elfér benne, tehát jókora mérhető ez a hódvár. De azért kell feldúzzasztani a patakot, hogy a macskák, a kígyók ne tudják megközelíteni, és nehogy valami kárt tegyenek bennük, nehogy megtámadják őket, a vadmacskák. És de hogy tudja ezt megcsinálni? Hogy kivágja a fát, legaljazza, levágja az ágakat róla, lerágja, utána legaljazza, ott marad a fatörzs. Az erősebb ágakból készít tüskéket, amit elvisz a szájában, leböki a pataknak az aljára, így V alakban, és oda beletesz közé köveket, betapasztja sárral, ágakkal, és kész a gát. Kanadában találtak egy olyan hódgátat, ami 90 méter hosszú, és majdnem egy méter széles, majdnem másfél méter széles, most nem tudom pontosan, egy lovat a lovasával elbír a gát. De hogy még ha okos telefonja lenne a hódnak, még megérteném, mert abban lehet távolságot mérni, meg irányt, meg ilyenek, de hogy neki semmilyen nincs. És megépíti a gátat a lefolyókkal, és pontosan olyan magas lesz ennek az új tónak a vízszintje, hogy a hódvárnak az alját eléri. Tehát itt még lefelé tartanak ezek az ágak, ezek a kupola ágak, és így nem tud beúszni senki, csak így alulról tud maga a hód bemenni oda. És itt belül a kupola alatt pedig itt körülbelül ezen a területen van egy úszómedencéje. És fönt van a plató, ahol szárazon ott élnek a hódok. Megszületnek a hódkicsinyek. Igazán csak, hogy a kicsiny hódok, hogyha elbarangolnának ezen a tavon, meg bárhova, akkor bárki könnyen megenni őket. És mit csinál a hód? Semmit. Az Istennek olyan, Isten olyannak teremtette meg a hódot, hogy rögtön nagy szőrzet lesz rajtuk, mire ők tudnak mozogni, addigra már hatalmas bundás szőre van, ami nagyon könnyűvé teszi, és vízhatlan a szőrzete, így olyanok, mint a labda a vízen, nem tud leúszni. Mert még ahhoz kicsi. És amikor már le tud úszni annyira, hogy alábukjon ennek a hódvár peremének, és kikerüljön a szárazra, addigra meg már felnőtt hódról beszélünk. Csak az Isten oldhatta meg, hogy ott benn van az óvodájuk, meg mindenük. Én azt hiszem, hogy tényleg fantasztikus, hogyha a teremtett világot mi így szemléljük, hogy az Isten mennyire előre látta minden egyes kis élőlénynek az életét, és mennyire meg tudta tervezni. Igen, Isten teremtette a világot. És azért teremtette Isten ezt a világot nekünk, bár igaz, hogy most már nagyon pusztul a természet, nagyon sok minden megy tönkre, de még most is mennyi szépség van itt a környezetünkben. Most feleségemmel egy néhány napja itt vagyunk Balatonlellén, olyan gyönyörű a kilátás a Balatonra, olyan fantasztikus szép, hogy micsoda látvány. Mindez azért, mert szeret bennünket. Mindennel azt akarja bizonyítani az Isten, hogy szeret bennünket. Nagyon köszönöm, hogy figyeltetek. Kedves gyülekezet, mielőtt elkezdeném az ige fejtegetését, hallgassatok meg egy verset. József Attila halála előtt nem sokkal egyik utolsó verseként írta meg ezt a költeményt. Nagyon sokáig töredéknek hitték és két részből állónak, de Stoll Béla irodalom történész felfedezte, hogy ez egy vers, egy cím nélküli vers. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Négy kézláb másztam. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy lesz még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretet. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Gyönge a testem, óvja félelem, de én a párom mosolyogva várom, mert én velem a hűség van jelen, ez üres űrben tántorgó világon. A felderítő. Ezt a címet adtam a mai ige hirdetésnek. Van olyan, aki katona volt itt közülünk? Voltatok katona? Te voltál. Tudjátok, mi a felderítő, ugye? De talán aki nem volt katona, az is. Az egyik legkeményebb kiképzést kapják általában a felderítők. Általában a front mögé ledobják őket, az ellenséges területre, és ott nekik kell kideríteni, hogy ki az, aki esetleg az ott fennálló rendszer ellen van, és partnere lehet a csapatoknak, és kiderítse, hogy hol vannak a gyenge pontok, és a többi. Most ez a felderítő onnan adódott, majd fogom vetíteni ezt az igehelyet is, hogy miért. Most a károlyi fordítását vetítem ennek az igének. Nekem egyik kedvenc olvasmányom a Szentírásban a zsidókhoz írt levél. Én úgy gondolom, hogy nem arról fogok prédikálni ma, csak úgy említem, hogy a Jelenések könyve és Dániel könyve után főként az advent hívőknek a legfontosabb bibliai irat a zsidókhoz írt levél. Hiszen ebben írja le Pál apostol igazán az Ó és az Új Szövetség összefüggéseit. Ebben mutatja be Krisztust. Nagyon mélyen árnyaltan. Ebben mutatja be a főpapunkat. És ez a különös kijelentés mindig is foglalkoztatott engem. A 6. fejezet végén ezt mondja, ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett Melkisédek rendje szerint. De figyelitek? Tehát valahova bement Jézus, útnyitóul értünk, és főpapként. Az embernek rögtön eszébe jut valamilyen módon a szentélyszolgálat, illetőleg hát a Szent Sátor. Ugye a 6. fejezet 20. versét olvastam. Ki ne ismerni a kárpit mögötti jelenlétet? Itt látunk egy fantázia rajzot erről a kárpitról, hogy itt látjuk az oltárt, meg körbe a kerítést, itt mutatják be az áldozatot a papok, aztán gyors ruhában megmossák magukat, és bemennek a szentélybe. A szentélybe volt a gyertyatartó és a kenyerek asztala. Itt van ez a bizonyos kárpit, és mögötte pedig a frigyláda, az Isten királyi széke a két kérubbal, hiszen itt látjuk a pap gyors ruháját, illetve a főpapi öltözéket, amit mondtam, ezek a kellékek itt vannak a jó illattétel oltárával. A függöny mögé kimehetett be, és mikor? Évente egyszer, és csak a főpap. Ha a főpap nem jól mutatta be az áldozatot, nem jól lelkülettel, csak úgy formálisan, mi történt vele? Ezért kötöttek kötelet a derekára, hogy a holttestet kihúzhassák, mert senki nem mehetett oda be. Még arra sem, hogy kihúzza a holttestet. Tehát azt látjuk, hogy mennyire szigorúan. Most ehhez képest a zsidókhoz írt levél nekünk azt mondja, hogy mehetünk be oda. Mert útnyitóként bement előttünk Jézus. Mint egy felderítő. Bement előttünk Jézus. Persze majd meg kell vizsgálnunk, hogy ő mennyiben felderítő. Hiszen a zsidókhoz írt levél 4. fejezete 16. versében. Az előtte levő igeversek szólnak arról, hogy Isten mindent lát rajtunk, mindent tud. Tehát ő előtte nincs titok. És utána folytatja tovább, hiszen ő mindenben megkísértetett már, mint Jézus. Hozzánk hasonlóan, de anélkül, hogy ő benne lett volna bűn. És utána válaszként azt mondja az apostol, járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, a frigyládához. Mert ott jelent meg a sekina, az a kegyelem királyi széke. Na de hogyan? Jó, tudom, értem jelképesen. De mégis. És ennek a folytatása, amit olvasunk a 6. fejezet 19. 20. versében, amit idéztem a cím alatt, Csia Lajos fordításában idézem a szöveget, ezt a bátorítást lelkünk biztos és szilárd horgonyaként tartjuk, mint valamit, ami behatol a függönyön belül, ahová elővétként azaz felderítőként maga Jézus ment be, miután Melkisédek rendje szerint örökre főpappá lett. Tehát Jézus elővétként, felderítőként ment be. Most Jézus a függöny mögött, az Atya jelenlétében, azt hiszem mondanom sem kell, nem ellenségeket keres. Ő azért ment be felderítőként, hogy biztasson, bátorítson minket, hogy a függöny mögött baráti jelenlét van. Ott nincsenek ellenségek. Ott az Atya és az angyalok milliárdjai azok a mi barátaink. És aztán a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében befejezi Pál apostol a nagy fejtegetését Jézusról, a főpapról, és egyúttal a hitáltali megazulás minden árnyalatát is bemutatja nekünk, és befejezésként mondja a 10. fejezet 20-tól 22. versében, azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, és lévén a nagy papunk az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével. Tehát itt még valamit megsejtett velünk az ige, hogy Jézus testé lételének is igen nagy szerepe van abban, hogy mi bekerülhetünk a kárpit mögé, vele együtt. És vajon mi lehet ez a titok, és mi lehet ez a dolog? Hát először is, miért rejtőzik előlünk az Isten? Miért szükséges, hogy elrejtőzzön? Miért kellett, hogy amikor a zsidókat viszi ki Egyiptomból, akkor ott akart lenni közöttük, emlékeztek, hogy azért építsétek a hajlékot, hogy veletek legyek? És ott van a Szent Sátorban, de még ott sem láthatták, még a papok sem, csak Áron, meg Áron fiai, akik a főpapok voltak, amikor évente egyszer bemehettek a kárpit mögé. És Mózes is mennyit látott belőle? Beszélt az Úrral személyesen, de amikor emlékeztek a 34. fejezetben, megígéri neki az Úr, hogy megmutatja magát, beküldi egy sziklahasadékba, háttal, oda teszi a kezét óvatosságból, és így vonul el mögötte, és hangzik a szózat, hogy az Úr irgalmas, irgalmas és kegyelmes Isten, nagy irgalmasságú és igazságú, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Ugye milyen érdekes? Tehát lehet, hogy Mózes se látta. Látta csipkebokorban. Ja, József Attila akkor azért fogalmazta azt, hogy lehetett láng, de nem lehetett hangva. Mintha ez a vers az Istenről szólna. És nem úgy, hogy az Isten miért van távol tőle, hanem úgy, hogy az Isten titokzatosságában, az ő érdekében mégiscsak segített neki. Mert rádöbbent Attila, hogy egyedül nem megy. Ez csak zárójelben a kommunista költő, aki állítólag hitetlen volt. Ez nem igaz egyébként, erről tartottam már előadást. Hogy mennyire nem volt hitetlen. Zavaros volt a hite, ez igaz, elismerem. De olyan mélyen vágyódott az Isten jelenléte után, hogy talán nincs magyar költő, aki ennyire. De miért rejtőzik Isten? Maradjunk még ennél a példánál. Egy könyvet is szeretnék bemutatni nektek, majd a végén meg egy másodikat is. Nekem nagyon nagy élmény volt elolvasnom, lehet kapni a kiadóban, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, Ty Gibson könyve, fantasztikusan jó könyv. Annyira erősítő, bátorító, hogy elmondani nem tudom, tanácsolom, hogy vegyétek meg, és olvassátok el, akik szeretnek internetes oldalon olvasni, tehát e-bookban vagy PDF-ben, jelentem, hogy pénzért meg lehet vásárolni az e-bookos változatot, tehát PDF-es változatot is. Tehát én így vásároltam meg. Tehát nem csak nyomtatott formában lehet. Biztatom őket, hogy minél többet adjanak így, mert sokan vannak, akik szeretik így olvasni az irodalmat. Nos, ebből a könyvből idézem a következőt. A bűn miatt mi nem vagyunk képesek elszenvedni őt. Tehát nem ő a túl szigorú, mert sokan így gondolják. Mi nem tudjuk elszenvedni, nem tudjuk elhordozni azt, amikor szembe találkozunk a szent, önzetlen és bűntelen szeretetének teljes valóságával. A bűn és az ő tökéletessége oly nagy kontrasztot alkot, ami lángra lobbantana bennünket és meghalnánk. Tehát ezt látnunk kell, hogy a bűn miatt mi nem vagyunk képesek elviselni az ő bűntelenségét. Figyeljétek meg az evangéliumi történetekben. Amikor először Péterrel ugye a halász történet, emlékeztek rá, amikor ugyan már nem először találkozott Péterrel, mert már János evangéliuma szerint a legelején is találkozott, de amikor az ember halászokká teszlek titeket, történet van, a nagy halászat, és amikor kifogják a rengeteg halat, mit tesz Péter, emlékeztek rá? Odafut hozzá, megragadja, és azt mondja, hogy engedj el, mert méltatlan és bűnös vagyok. Akkor miért ragadta meg? Hát hogy engedj el, mikor fogja a lábát? Értitek ezt a kettősséget? Hogy Péterben is mi volt? Hogy küldjél engem, mert én nem alkalmatlan vagyok rá. Ezért nem tudunk. Érdemes ezen még elgondolkodnunk, mert a Szentírás ír arról, hogy a végén lesz egy hatalmas nagy ítélet. Tudunk a Szentírásban özönvízről, Sodoma Gomoráról és a többi. Volt egy-két alkalom, amikor az Isten közbelépett az ítéletével, de tudjuk, hogy az sem igazán Isten ítélete volt, hanem ott tulajdonképpen gátat szabott a további gonoszságnak valamilyen eseménnyel, és azért kellett, hogy meghalljanak emberek, hogy a gonoszságot még tovább ne fokozzák és ne vigyék, mert akkor aztán még a megváltó se jöhetett volna el, annyira hamar tönkrement volna az egész föld. De mert ugyanis ebben a halálban meghalt emberek föl fognak támadni még az ítéletre. És el fogják venni a végső jutalmukat, azaz, hogy a végleges elveszésben fognak részesülni. De vajon a végleges elveszés, mikor Jelenések könyve 4. 5. fejezetében azt olvassuk, hogy még a föld alatt levők is dicsérik az Istent. Emlékeztek rá a bárányt? Hogy méltó a bárány? Tehát még Sátán és a bukott angyalai és az elbukott emberek is dicsérik Krisztust. Nem azt mutatja be, hogy ez a tűznek tava tulajdonképpen nem más, mint hogy ők sajnos azonosultak a bűnnel, a lázadással, és ezért Isten, és ráadásul az ő megváltottainak a tökéletes bűntelensége elviselhetetlen az ő számukra. És ezért kell véglegesen megsemmisülniük. Végső soron nem az Isten büntet. Igen, ő büntet, mert elhozza ezt az alkalmat. De nem az ő szigora bünteti őket. Mondjuk, hogyha az Istenben mégis lenne egy kis protekcionizmus. És valakit, aki nem tért meg igazán, és nem adta át az életét, és ragaszkodott e világhoz, bevinné az örökké valóságon át több 10 milliárd olyan ember közé, aki tele van önzetlenséggel, szeretettel és másokért éléssel. Milyen lenne ennek az embernek az élete egy örökké valóságon át? Rettenetes. És az Isten nem rettenetes. Egy református lelkésztől hallottam egy alkalommal, aztán másoktól is hallottam már különböző megfogalmazásban, de nekem ez nagyon tetszett, hogy általában 4 féle Isten kép él az emberek előtt. Van az ítélő Isten, van a könyvelő Isten, van a teljesítményt elváró Isten, és van az irgalmas és kegyelmes Isten. Ebből 3 megbukott. Tudom, hogy szól a Biblia az Isten ítéletéről, de értsük jól azt is. Az is szeretetből fakad. És abban is a szeretet a motiváció. Mit tegyen akkor Isten, aki ennyire szeret bennünket, hogyha az ő személyes jelenléte halálos veszélyt jelent a számunkra, de ha nincs velünk személyesen, akkor pedig biztos, hogy elveszünk. Hát gondoljátok végig. És itt hatalmas dolog, amit a mostani Biblia tanulmányunk, az Efézusi levél olyan hangsúlyosan mond ki már az első fejezetben, de az egész levélen végigvonul, emlékeztek rá, hogy az örökkévalóság előtt, tehát mielőtt bárki teremtett volna az Úr, örök időknek előtte meghozta a megváltás tervét. Teljes részletességgel és pontossággal. Isten nem úgy hozta az eseményeket, ja, hogyha ez lesz, akkor majd ezt csinálom, meg jó, most itt van, akkor most hogy is? Nem, ilyen nincs az Istennél, nincs kapkodás. Ő mindent előre lefektetett. És meghozta a megváltás tervét. Hogy rejtőzzön el úgy, hogy közben meglegyen a lehetőség az embernek, hogy ismét egyé lehessen vele? Mert tudja az Isten, hogy a bukott angyal fejedelem, aki bitorolja jelenleg a hatalmat a föld és az emberek fölött, sokkal hatalmasabb és erősebb, mint az emberek. Több dicséretet ma nem kap tőlem, de ennyit muszáj volt kimondanom. És akkor hogy legyen az, hogy az ember alapvetően nem is kívánja, mert bűnre hajlik a természetünk, és nem arra hajlik, hogy az Istennek kedvezzünk? Hogy legyen velünk egyé? Mert ráadásul az lelkek ellensége az lelkiismereti zsákutcába akar vezetni bennünket, Isten pedig végig meghagyja a szabad választás lehetőségét és akaratát. Gyönyörűen fogalmazta meg József Attila ezt. Timóteus az első levél 6. fejezet 16. vers, ezek közismert igék. Kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökkévaló hatalom, ámen. Érdekes a 2. Mózes 33, erre majd még vissza fogunk térni, a 20. versben ezt mondja, emlékeztek, ez akkor történik, amikor már megépítették az aranyborjút, és Isten kifaragtatja ugyan a kőtáblákat ismét Mózessel, amikor fölmegy a hegyre, de az igéket megint a saját kezével írja rá, és ott alkudozik Mózes az Istennel, hogy Uram, az üdvösségemet vedd el, csak a népet el ne pusztítsd. Emlékeztek el, ez döbbenetes. És amikor megígéri, hogy rendben van, akkor pedig még azt is kéri Mózes, érzi a maga gyengeségét, pláne egy ilyen lázadó néppel szemben, hogy ha te nem jössz el velünk, akkor nem megy. És erre megígéri neki az Isten, hogy elmegyek. Ám arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Itt megint egy kis kitérőt hadd tegyek. Hogy mennyire veszélyes dolog fundamentalista módon olvasni a Szentírást. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy mit jelent az, hogy fundamentalista módon. Valaki olvas a Bibliában egy kijelentés, és azt mondja, akkor ez így van. És aztán, amikor olvasunk egy másikat, amelyik árnyalja azt a kijelentést, vagy esetleg egész más megvilágítást helyezi, akkor meg zavarba jön, hogy akkor mi van. Mondok rá példát Új Szövetségből. Egyik evangélista, Máté azt mondja, hogy két gadarai megszállott volt, amikor átmentek a parton. Márk pedig azt mondja, hogy egy. Na, kinek volt igaza? Márk túl fiatal volt, és hát... Értitek? Tehát ez a fundamentalizmus, mikor beleragad a saját sarába az illető, és ugyanígy. Ám arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Írja a 33. fejezetben. De a 24. fejezetben olvasunk, amikor még az első 40 nap tartott, és olvassuk, hogy Mózes felhívta a hegyre Áront, és a Józsuét, Kálebet, és a 70 vént. Áront azt hiszem nem, bocsánat. 70 vént, fölmentek a hegyre. És ott írja a 4.-5. versben talán, hogy látták az Istent, és mégsem haltak meg. Szóval sok titokzatosság van, különösen az Isten lényével kapcsolatban, tehát ne szövegkeljük az egyik kijelentésnél, másik meg, értitek? Tehát itt valamit meg akar magyarázni, a lényeget kimondja Isten. Azért nem láthatsz így szemtől szembe engem, Mózes, mert abba belehalnál. Nem tudnád elviselni. Nem tudsz életben maradni. Énekek éneke. Igen, elsősorban Salamon és Szulamit szerelméről szól, három szereplős az énekek éneke. Ugye van a kórus, van a vőlegény és van a mennyasszony. Én azt mondom elsősorban Istenről és az ő egyházáról szól ez a csodálatos költemény. A vőlegény, aki eljegyezte magának a mennyasszony, de nem mehet be még hozzá, mert ezt tiltja a törvény, mert akkor belehalna a mennyasszony, ha bemenne, ezért csak kívülről lesi. De ott van a szeme. Az Isten nem jelenhet meg előttünk, kárpit mögé kellett bújnia, de folyamatosan ott van a szeme rajtunk. Vágyakozik utánunk. Figyeljetek meg ezt a gyönyörű megfogalmazást. Ímé ott áll a mi falunkon túl, néz az ablakon keresztül, tekintget a rostélyokon keresztül. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Ott kellett hagynia a bajban, de ott van a szeme rajta. És azt akar, hogy belülről történjen valami gyökeres változás, ami aztán majd segít ennek a földnek sokszor nagyon tisztességtelen és nagyon kemény küzdelmeiben, hogy hogy tudjunk felemelkedni. Jób és az elrejtőzködő Isten. Iszonyatos volt az a helyzet, amiben Jób belekerült. Iszonyatos. Olyan jó, hogy volt legalább három barátja, ugye? Egy hétig egy szót se szóltak. Mennyire, komolyan mondom, együtt éreztek velük, nem? Igazi együttérzés volt. És utána bárcsak ne szólaltak volna meg. És milyen jó lett volna, mekkora segítség lett volna Jobbnak, hogy az Isten bejelentkezik, hogy figyelj, én vagyok a te igazi barátod, Jobb. És nem én csináltam ezt. Sátán volt, aki kikért téged. Én csak megengedtem neki. Mennyivel könnyebb lett volna Jobbnak a vívódása, nem? És nem jelent meg az Isten. Hogy van ez a dolog? Ott van egy titokzatos negyedik barát, sokan ezért Jobb könyvét kezdik nem hitelesnek tartani, mert csak háromról szól az Isten, biztos tudjátok az Elihu problémát. Én ezzel nem foglalkozom. Én tudom, hogy az Isten minden írása Istentől ihletett, és nem foglalkozom az ilyen okoskodásokkal, de mindenképpen érdekes, hogy a legpontosabb leírásokat, megjegyzéseket éppen Elihu teszi. Például a 33. fejezetben, nem fogom felolvasni az egész fejezetet, érdemes olvasni egyébként, mert az egyik legősibb leírás ez a közbenjárásról. Hogy miben is áll a közbenjárás. Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Álomban, látomásban, éllátomásban, megkeresi őket, és a többi, milyen betegségek. És azt mondja a 22. verstől, és lelke közelget a sírhoz, és élete a halál angyalaihoz. Ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa kötelességét. És itt a King James fordításban az van írva, hogy az ő egyenességét. Károlynak nem sikerült pontosan lefordítani. Még nem néztem meg a Neovulgát, tehát lehet, hogy ott is jól van fordítva. Tehát az emberrel tudassa az Isten egyenességét. Figyeljetek meg, Hóseás proféta könyvében a 4. fejezet első versében azt mondja, hogy nincsen igazság, nincsen szeretet, mert nincsen Istennek ismerete a Földön. Az emberek félre ismerik az Istent. És van magyarázó angyal, ez a megváltó. Van magyarázó angyal, aki megismerteti a szenvedő emberrel, hogy az Isten egyenes. Sőt, irgalmas, szabadítsd meg őt, ne szálljon a sírba. Váltságdíjat találtam. Most nézzük meg Mózest és a rejtőzködő Istent. 2 Mózes 33.12.14, illetve a 18.20. vers, a Neovulgáta fordításból, ez tulajdonképpen a Káldi fordításnak egy modernizált változata. Mózes ekkor azt mondta az Úrnak, azt parancsolod, hogy vezessen fel ezt a népet, de nem adott tudtomra, kit küldesz majd velem. Azt mondta erre az Úr, magam fogok előtted haladni, és nyugalmat szerzek neked. Mózes azt felelte, mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr erre így szólt, neked megmutatom egész jóságomat, és kimondom előtted az Úr nevét, mert könyörülök azon, akin akarok, és kegyelmes vagyok az iránt, aki iránt nekem tetszik. Mennyire az Isten félreismeréséből származik a kereszténység egyik legnagyobb tévedése a sok közül, amikor behozták a predesztináció helytelen szemléletét. Van predesztináció a Bibliában, de nem az, ahogyan az Calvin és nagyon sokan magyarázzák. Az Isten nem az emberi szabad választás akarat nélkül dönti el, hogy ki üdvözül, ki nem. Ilyen nincs. Hanem itt azt mondja az ige, és egyszerűen csak a hangsúlyt kell máshova tennünk, és egyből megszűnik ez a kellemetlen probléma. Mit mond az ige? Akin én könyörülök, azon tényleg könyörülök. És akinek kegyelmezek, annak én valóban megkegyelmezek. És ezt mondja a római levélben is, nem mást. Majd azt mondta, ám arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Ezt már idéztem. De ezt az egész szöveget nem ezért idéztem. Hanem azt mondja Mózes a 18. versben, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. Az Úr erre így szólt, neked megmutatom egész jóságomat. Az Isten dicsősége az az Isten jósága. Pedig sokszor nem ez az elképzelésünk róla. Az Isten dicsősége az angyalok kórusa, meg az a fény, meg a nem tudom micsoda, nem, az Isten jósága. Ez jelenti az Isten dicsőségét. Az Istennél a csúcspont az, hogy megment bennünket. Neki ez a vágya. Ezután vágyakozik, hogy megmentsen. És ez fogja letisztítani Mózesék előtt az utat. Olvasom tovább a szöveget. Amikor azután Mózes leszállt a Sínai hegyéről, ez már a 34. fejezetben, kezében a bizonság két táblájával, nem tudta, hogy ragyog az arca az Úrral való beszélgetés miatt. Ez nagyon fontos momentum. Mózes beszélgetett az Úrral, fény lett az Úrral, és fény lett az arca. Jön le a hegyről, és Mózesnek halvány fogalma se volt, hogy fénylik az arca. Megint hadd hozok az Újszövetségből két példát. Az egyik. Azt mondják, a hegyi beszéd végén hozza fel Jézus ezt a példát, hogy jönnek majd sokan azon a napon, Uram, nem a te nevedben tettünk nagy dolgokat? Nem a te nevedben cselekedtünk? Mit mond nekik az Úr? Távozzatok tőlem, mert sohasem ismertelek titeket. Balga szüzek. Hogy van? Mit mond nekik az Úr? Nem ismertelek titeket. És ezért nem engedlek be. Mit jelent a Bibliában a megismerni kifejezés? Jóval több, mint valami információ hiány, vagy annak a pótlása. Megismerni, egyé válni. Ádám ismerte az ő feleségét, és megszületett belőle egy gyermek. Az Istennel való egyé válás. Azt mondta Jézus ott azoknak, akik ezt nem igazán értették, hogy Uram, nem a te nevedben cselekedtünk? Jó, de soha nem volt közösségem veletek. Nem én velem tettétek, hanem a jutalom érdekében, vagy a kárhozattól való félelem miatt. Engem kihagytatok. Ismerek egy embert, akinek már majdnem sikerült az önmegváltás. Ben van a Bibliában. Úgy hívják, hogy Pál apostol. Le is írja a Filippi levél 3. fejezetében. Törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam, adventisták, micsoda álom, nem? Törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Hogy értékelte Pál ezt az életét? Minek ítélte? Kárnak és szemétnek ítélte. Én nem itt tettem volna. A javát azért kiszedtem, azért csak jó egy darabig eljutottam, nem? Pál azt mondta, hogy az egész kár és szemét, mert Krisztus nélkül akartam elérni. A Krisztusra való közösség nélkül, annak hiányában. Említetted, Feri, a Római Levél 17. fejezetét. Olyan gyönyörűen írja le Pál az egész hitáltörő megizolást, a 7. fejezetben van egy kitérő, a törvény fejezete. Ugye 30-szor fordul elő benne a törvény kifejezés, egyetlen egyszer csak a lélek. Pál bemutatja azt az adventistát, aki mindent tökéletesen megcsinál, mert ő előtte a teljesítményt elváró Isten van, aki azt várja, hogy micsoda teljesítményre képes egy hívő ember, csak éppen a Szentlélekkel nem együtt, hanem tőle függetlenül teszi. De majd erre ki fogok térni részletesebben is. Tehát Mózes nem tudta, hogy ragyog az arca. Áron és fiai azonban látták, hogy sugárzik Mózes arca, ezért féltek a közelébe menni. Mit gondoltok? Nekik is fényelethet volna az arcuk? Ellen White-nál mit olvasunk az utolsó napokban? Hogy is fog történni az evangelizáció? Fénylő arccal valami ilyesmi, nem? Hogy mennek az emberek fénylő arccal. Az Istennel való közösség fénylik az arcuk. De a másik példát nem mondta még az Új Szövetségből. Jöjjetek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, mert éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok, és mit mondanak erre a juhok? Mikor, Uram? Nem csak, hogy elbújik előrünk az Isten, most már értjük, hogy miért, nem csak, hogy nem látjuk közvetlenül, hanem ha valaki valóban a hitáltörő megigazolás útján jár, ő nem is biztos abban, hogy tényleg azon jár, ha csak nem biztos abban, hogy ő elkötelezett életet él az Úrnak. Ő nem gyűjti be a piros pontokat, hogy mikor kinek cselekedjek jót. Az a könyvelő Isten embere. Tudjátok, hogy véletlenül elkövetem egy kis bűnt, hát jó, majd legyártunk egy 10 darab jó cselekedet, aztán majd helyrehozzuk ezt a dolgot. De ilyen nincsen, ez nem létezik. aki igazán Isten lelke vezet, és aki igazán jót tesz, és aki igazán mások javára él, az önmagáról nem is tudja. Ajánlom nektek figyelmetekbe Ellen Goldwhite Nagy küzdelem, újkori ébredések című fejezete. Nagyon részletesen és nagyon árnyaltan fejti ki ezt. Hogy mit gondol Dávid az ő saját jellembeli ékességéről, hogy gondolkodott a többi hithős. De nézzük tovább. Amikor aztán befejezte beszédét, fájtlat borított az arcára, ezt mindig levette, ha bement az úrhoz, hogy beszéljen vele, addig, amíg ki nem jött. Fátyol. Az előbb beszéltünk egy kárpitról, ami mögé bebújt az Isten. Indokoltuk, hogy miért. De most itt van még egy kárpit, még egy ruhaanyag, egy fátyol, amit a mi helytelen istenképünk, önzésünk, önérdekünk és egyéb rak a szemünk elé, mert nem bírjuk elviselni azt, ami az egyetlen helyes. Tehát dupla függöny mögött van az Isten. Magunk elé vonunk egy függönyt, és még van egy másik függöny is. Korintusi második levél harmadik fejezete erről szól. Emlékeztek rá, hogy az a függöny, az a fátyol csak Krisztusban tűnik el. De nézzük tovább. A függöny mögötti jelenlét az ember szívébe kerül. De hogyan? Főleg azért, hogyan, mikor már két kárpit van. És tudjátok, mikor láthatatlan az Isten kárpit mögé került. Mit gondoltok? Az, akitől már kapott egy dicséretet, most már nem akarom dicsérni. Tudjátok, hogy sok képessége van a lelkek ellenségének. Őneki érdeke az, hogy Istenről minél világosabb képünk legyen? Vagy az az érdeke, hogy minél jobban eltorzítsa az Isten képet? És ki az, aki eltorzítja az Isten képet? Az a hangos, bár tudatlan, Isten tagadó, aki csúnyán öltözködik, tele van tetoválással, meg káromkodik, meg mindenféléket mond, ő az, aki előttünk összezavarja az Isten képet? Vagy az a hívő ember, aki a gyülekezetben oszlopos tag, és senkit nem akartam kikezdeni, gondolom értett, miről van szó. Tehát az ellenségnek a legnagyobb eszköze a hívő ember, aki nem egészen hívő, és aki igazán tudja torzítani az Isten képet. János 1.18. Az Isten soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, ő jelentette ki őt. Isten láthatatlan, kárpit mögött van, de szeretne oda kerülni az emberek elé, hogy az emberek tisztázzák magukban az Isten képet. Jézus hány százalékig volt Isten, amikor Máriától megszületett Betlehemben, és itt élt 33 évig? Hány százalékig volt Isten Jézus? 100%. Kimondja Kolossé levél, ugye? Hogy Istenség teljessége lakozott benne testileg. Mit hagyott ott a mennyben? Semmit. Tudom, létezik ilyen tanítás, hogy a teremtő hatalmát, meg ezt, meg azt. Ha jól megvizsgáljuk az igét, ki kell derítenünk, hogy semmit. Ha Jézusra ránézett valaki, belehalt? Miért nem halt bele? Mert maga előtt egy 30 éves fiatalember, zsidó fiatalembert látott. Gyönyörűen fogalmazza Ellen Goldwhite, hogy a bukott emberi természettel fátyolozta el istenségét Jézus Krisztus. Az emberek ne halljanak bele, ha megjelenik. És időnként a földi szolgálata során történt olyan, emlékeztek rá, amikor Mózes eléléssel beszélget, dicsőség. Vagy amikor visszajön a 10 leprásból egy, és leborul Istenként imádni, és Jézus nem tiltakozik. Amikor meglátta az Istent Jézusban, az a pogány római százados, aki elemzi a dolgot, hogyha én a katonának azt mondom, hogy menjen oda, oda megy. Hát hogy ne tudnád te, a teremtő Isten, hogy ne tudnád meggyógyítani a szolgámat, anélkül, hogy oda jöjj? Felismerték az Istent. Jézus emberi létele alatt legfőbb üzenete volt, hogy Istenről hiteles képet fessen elénk. Én és az Atya egy vagyunk. János 14.9. Aki engem látott, látta az Atyát. Itt még egy problémám felmerül, mert a közbenjárást érintettük valamennyire. Ha ennyire egyforma Jézus és az Atya, akkor hogy is van? Az Atya gyűlöli a bűnt, ezért fogja megbüntetni azokat, akik a bűn mellett kitartanak. De az atya szereti a bűnöst, csak hogy az atya jobban gyűlöli a bűnt, mint Jézus, mert Jézusnak kunyerálni kell az atyát, hogy bocsásson meg nekünk. Ugye milyen nagy káosz ez? Hát miért kellene kérni az atyát, hogy bocsásson meg nekünk? Hát ő szeret minket. Azért áldozta fel a fiát, mert szeret minket. Ennyire szeret minket. A bűn gyűlölete és a bűnös iránti szeretete sem az atyának nem nagyobb a Krisztusénál, sem a Krisztusnak nem nagyobb az atyáénál. Amikor Krisztus azt jelentette ki, hogy én és az atya egy vagyunk, azzal nem az isteni személyek funkcióját mondta másképp, hanem az isteni személyek eredetéről beszélt. Eredetileg az atya, a fiú és a Szentlélek között mennyi a különbség? Van rangsor? Van bármi? Nincs semmi? De kinek mi a funkciója? De az egy más kérdés. Hogy az atya a központ, Jézus a végrehajtó, a Szentlélek az életadó, most nagyon lecsupaszítva. Ellen Goldwhite írja egy helyen, hogyha örökké való idők előtt az a döntés született volna, hogy az atya legyen emberré, és ne a második isteni személy, akkor az evangéliumokban semmi nem változott volna, ugyanez történt volna minden. Tehát ilyen mértékig azonos az atyával Jézus Krisztus. Aki engem látott, látta az atyát. És amikor János 14:20-ban azt mondja, azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Ott volt az atya Jézusban, nem lehetett látni. Mondhatta Jézus, hogy itt van az atya a szívemben? Igen. Mert ott volt vele a Szentlélek. És persze, ha valakinek fölmerülnek azok a dolgok, de hogyha most nem lett teljesen emberré, mint mi, tehát hogy a bűrehajló természet is magára vette, de azért egy kicsit gondolkodjunk el, mi a nagyobb? Hogy Jézus az istenségéből fakadóan is győzhetett volna a bűn felett? Vagy az, hogy Jézusban ott volt az istenség teljessége, ő mégiscsak mintha csak közönséges ember volna, úgy küzdött imában, hogy megőrizze az Isten akaratát, és végre tudja hajtani. Érzitek a különbséget, ugye? Mert az Istentől elszakadt állapotban születtek meg Ádám utódai. Mert Ádám el volt szakadva az Istentől. Nem Ádám bűnét örököltük, hanem Ádám Istentől elszakadt állapotát örököltük. És mivel ez egy Istentől elszakadt állapot, ezért ez bűn. A másik magyarázat, amelyik azt mondja, csak a bűrehajló természet van bennünk, de az csak akkor lesz bűn, ha szóba állunk vele, én ezt a kukába dobom, mert ezzel nem tudok mit kezdeni. A Biblia se tud mit kezdeni az ilyen gondolattal. A bűn nem csak akkor bűn, ha már kitaláltuk. A bűnben létezni is lehet. Jézus mikor született meg az Istentől függetlenül, elszakadva, eltávozva? Hát ilyen nincs. A Szentlélektől született. Soha nem volt elszakadva az Istentől. Őben nem lehetett bűnrehajló természet. De ez egy zárójeles megjegyzés volt a többihez képest. Nézzük tovább a szövegünket. János 16. fejezet 23. verse. Megint majdnem az összes igét kellene olvasni. Tegyétek meg otthon, hogy elolvassátok. Gyönyörű, de valami fantasztikus dolgot mond ki itt János. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Azon a napon az én nevemben kértek majd, és nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az atyát ti éretetek. Nem mondom, hogy szükség lenne még az én protekciómra. Nem, nincs rá szükség. Miért? Mert maga az atya szeret titeket. Valahogy egészen másképp át kell értelmeznünk a közbenjárást. Van közbenjárás, de nem az a fajta, mint amire nagyon sokan gondolnak, hogy Jézusnak valamit ki kell eszközölni az atyánál. Nem. Az atya és Jézus a közbenjáráson keresztül a mi szívünkben akar kieszközölni valamit. Valami egészen más. Ahogyan Isten Krisztusban keresztül hatolt a kárpiton, hogy ott legyen, ahol mi vagyunk, úgy mi is keresztül hatolhatunk a függönyön, hogy ott legyünk, ahol ő van. Róma 3:23. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Itt vezeti fel a Római Levél 3. fejezetében a hit által megbízás alap eszméjét az apostol. És mielőtt ezt felvezetné, rögzíti. Ha valakiben nincs meg az Isten jósága, nincs meg az Isten jóságáról való meggyőződés, az végig szűkölködik és vétkezik. Lehet, hogy hívő lesz, idézőjelbe. Lehet, hogy nagy cselekedetei lesznek, de nincs meggyőződve az Isten szeretetéről, már a tanulmány során próbáltam megjegyzést tenni, akkor nagy bajban van az illető. És ha nagy bajban vagyunk, ha minden összeomlott előttünk, ha nem működnek már a gondolataink, már szinte imádkozni sem tudunk, olyan nagy bajban vagyunk. De ragaszkodunk ahhoz, hogy az Isten szeret. Ez segítség tud lenni az embernek? Ez tud igazán segítség lenni. Mert sokszor nem tudjuk látni már a következő lépést, hogy mi lesz. Nem látjuk a jövőnket. De ha meg vagyunk győződve róla, hogy maga az Atya szeret titeket, nem kell meglágyítani az Atya szívét, a mi szívünket kell meglágyítani, hogy tiszta legyen az Isten képünk. A 7. fejezet befejezését, amit már felvezettem az imént, Simon Tamás László bencés fordításában olvasom, vagy írom le. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra szánt testből? Isten! Hála legyen neki! A mi Urunk Jézus Krisztus által. Tehát itt a 7. fejezet utolsó versében már rögzíti. Isten szabadít meg. A 7. fejezet arról szól, hogy milyen az a hívő ember, aki már tudja, hogy az Isten törvénye szent, igaz és jó, akarja cselekedni, csak nem tudja, hogy megváltóra is szüksége van. Ezért vannak nagyon nagy bajban azok, akiknek 100%-ig követhető és követendő példaképük Jézus, és pont. És nem döbbennek rá arra, hogy legalább ennyire szükségük van, mint Jézus követhetőségére, az ő személyes jelenlétére, mint megváltóra. Mert ha nem lenne szükségünk Jézus szent lelkének a személyes jelenlétére az életünkben, hanem csak másoljuk Jézus cselekedeteit, akkor előbb-utóbb mi olyan profi Krisztus követők leszünk, hogy őrá már nem is lesz szükségünk. Úgy le tudjuk utánozni. Vigyázat! A másik fajta nézet az egy burkolt önmegváltás. Az egy kegyes szöveggel körülírt önmegváltás. Az nem működik. Ez ellenben működik. Isten. Mert a Római Levél 8. fejezet első verse mit mond? Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Na most, hogyha nincsen kárhoztatásuk, várom a hangos választ. Ha nincs valakinek kárhoztatása, akkor milyen van? Üdvössége. És mikortól van üdvössége egy embernek? Ha elért egy szintet? Amikor először átadta az életét Krisztusnak, és még romokban hever az élete, még semmi nem változott. Átadta az életét, övi az üdvösség. Az a jobblatord, mi történhetett vele? Fantázia, nem érdemes komolyan venni, de hogyha mondjuk utolsó percben, amikor Jézus kimondta neki, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban, megérkezik a futár egy üzenettel, hogy Pilátus azt mondta, őt is engedjétek szabadon, csak Jézust meg a másikat feszítsétek meg, és leszedik a keresztről még élve. Miután megkapta Jézustól az ígéretet. Az az ember az, amint fölépült a sebeiből, rögtön megváltozott volna szerintetek? Semmilyen baja nem lett volna az erőszaktétellel, meg egyebekkel? Értitek? Mondom, fantázia, tehát ne ebbe okoskodjunk. Nem azon múlik, hogy már mennyi bűnt nem követtem el, hanem azon, hogy milyen a kapcsolatom Krisztussal. De akkor enyém az üdvösség. Nem vallási magabízás az üdvbizonyosság, hanem elengedhetetlen feltétel a küzdelmeinkhez. Hogy biztosak legyünk abban, nem abban, hogy mi győzni tudunk, hanem abban, hogy Krisztus győzni tud bennünk, ha megengedjük neki. Megmaradni Krisztusban, mert ez a nagy tét. Hogyan lehet megmaradni? Szintén Simon Tamás László folytásában, miután elmondta a Filippi levélben Pál a nagy vallomását, hogy törvénybeli igazság, utána folytatja, megismerem az ő feltámadását, hogyha lehetséges, eljussak a halálból a feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnél volnék, de igyekszem, hogy megragadjam. Mert Krisztus Jézus is megragadott engem. Testvérek, én nem gondolom magamról, hogy már megragadtam, de egy biztos, felejtem, hogy mögöttem van, nekifeszülök annak, ami előttem van, igyekszem a cél felé, hogy elnyerem Isten mennyei elhívásának jutalmát, miért Krisztus Jézusban adott. Itt ugyanaz a görög kifejezés van, a megragadjam, megragadjam, ezért idéztem ebben a fordításban. És emlékeztek arra az ókori emberre, ugye? Aki csalással szerezte meg az első szülöttséget, aztán mindenféle történt vele, négy feleség, gyerekek, jön a 400 fegyveressel, átviszi a családját a másik oldalra, gyönyörűséges imája után, eltűnő ajándékot, mindent megtesz, ismét imádkozni akar, jön egy idegen, aki harcos, mit csináljon vele, elkezd birkózni vele, gondolta, hogy egy harcos neki nem harcos, 400-at nem tud legyőzni, de ezt az egyet leteperi, aztán folytatja az imádságot. Aztán az idegen azt mondja, hogy engedj el, mert feljött a hajnal. Mit gondolhatott Jákob? Ó, hát most gyengül. Most még egy utolsó mesterfogás, aztán földre teszem. Ez mit csinált az idegen? Oda nyúlt a csípőjéhez. Hogy olvassuk a 32. fejezetben? Hogy Jákob mind a két kezével oda kapott a csípőjéhez. Hiszen gondoltok bele, hogy kiugrott a combcsont a helyéről, inak szakadtak, csontok sűrülődtek egymáshoz. Iszonyatos fájdalom, nem? Ha valakinek volt vagy van csontfájdalma, tudja, hogy milyen fájdalom. És mit csinált Jákob? Törődött a fájdalommal? Belekapaszkodott, megragadta Krisztust. Addig nem engedlek el, míg meg nem áldasz engem. Ezt idézi fel Pál apostol itt. Nem mondom, hogy elértem, de rádöbbentem, hogy végem van, ha Krisztus nincs velem. És Krisztus ott van mellettem. És akkor én végre megragadom. Erről mit csinál? Szépen megsimogatja a fejem, és mondja majd lépésről lépésre, jó? Nem! Ő is megragad, és visz előre. Hatalmas ez a kép. Megragad. Galata 5.22. Mikor leírja a lélek gyümölcsét, de a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, és az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Na ezt kell megtennünk naponta. Ez a keresztény küzdelem. Nagyon sokszor rossz frontvonalon harcolunk. Önmagunkat ostorozzuk sokszor, ahelyett, hogy az önmagunk önző indítatásait utasítanánk vissza, mert Krisztus nagyobb az énünknél. Igen, de mi nem tudjuk megfeszíteni még önmagunkat se. Megvan a vigasztaló ige. Róma 6.6. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett. Műveltető ige. Pál Galatáknál azt mondja, hogy feszítsük meg, de utána rá kell jönnünk, hogy Uram, nem megy. És mit mond erre? Ezt is Krisztus végzi el. Még ez sem mi erőnkből történik. Mert hogyha az önmagunk megfeszítése lenne az üdvösségünk tétje, vagy visszatérve erre a gondolatra, hogyha addig nem bűn a bűrehajló természet, amíg nem állok szóba vele, akkor mi lennénk a bűn elfojtó művészek? Nem? Képesek vagyunk elfojtani magunkban a bűnt. De a kereszténység nem erről szól, hanem arról, hogy Krisztus ítélje halálra a testünket, kívánságaival, indulataival együtt. De ez a mi döntésünk szükséges. És a mi naponkénti belátásunk, hogy szükségem van Isten jelenlétére és erejére, mert nélküle ma is bukni fogok. Ha velem van, lehet, hogy akkor is elesek. De felkelek. Mert tudom, hogy kinek hittem. Ez a keresztény küzdelem, és nem a perfekcionizmus. Ekkor marad meg Krisztus a szívünkben. Közbenjárás. Úgy képzeljük, az közbenjáróra van szükségünk Isten és mi közöttünk, azt jelenti, hogy valamilyen jellembeli eltérés Jézus és az Atya között, ezt már kifejtettem az előbb, hogy ez lehetetlenség. Isten nem ismer könyörületet a bűn iránt. Az mindenestől ellentétes mindennel, ami ő maga. Homlok egyenest ellenkezik szeretetével. A bűnös személy iránt viszont, akit Isten jobban szeret a tulajdon életénél, bővölködik a kegyelem. A kegyelem a személyes Isten megbocsátása azon személyeknek, akik vétkeztek. A bűnös megmenthető, a bűne nem. mivel az nem maradhat meg az Isten színe előtt. Az üdvösség terve arra irányul, hogy elpusztítsa a bűnt, miközben megtartja a bűnöst. Így módon téve lehetővé újra az emberiségnek, hogy szemtől szembe élvezhesse Isten barátságát. Tehát a közbenjárás az az eszköz, amelyen keresztül ez a törékeny elgondolás megvalósítható. Mindannak, ahogy élt, mindannak, amit tanított, a nagy központi témája Isten jelleme volt. Maga az Atya szeret titeket. Az ember Jézus közbenjáróként gyöngéd emberi karjára vette a világot. És ekkor, miután már nem reszketünk, kezdünk megnyugodni ölelésében, ez súgja nekünk. Én vagyok Isten. Te vagy Isten, felelünk csodálkozva. Tőled menekültünk volna féltünkben. Biztos hittünk a hazugságoknak, amiket rólad mondottak, mert most csak irgalmas szeretetet látunk ott, ahol egykor csak kárhoztatást és haragot hittünk. A közbenjárás eszköz a mi szívünkhöz. 2 Korintus 5, 17-21, jól ismeritek, aki Krisztusban van, új teremtés. Minket megbékéltetett magával ez az új teremtés. Minket békéltetett meg az Istennel, és ránk bízta a békéltetés szolgálatát. Krisztusban megbékéltette magával a világot, ránk bízta a békéltetés igéjét. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És ez a másik könyv, amit a legelején beígértem. Ha valakinek még nincs meg, majdnem azt mondom, hogy kötelező olvasmány, vegyétek, még van a kiadóban. Reggeli dicséretes könyvről beszélünk, fantasztikus. Nekem nagyon-nagyon sokat segített, most ebben az évben is ezt olvasok feleségemmel. A működő hit. Augusztus 19-én, amikor először mondtam el ezt a prédikációt, akkor morfondíroztál már azon, hogy egyáltalán megéri-e bejutni a mennybe? Vagy gondoltál arra, hogy nem is akarsz többé örökké élni Istennel? De mi a helyzet Istennel? Lehetséges, hogy szüksége van rád, hogy ő szeretne veled élni. Igen, talán ez a legnagyobb oka annak, hogy vágyjunk a mennybe. Mert Isten annyira szeretné ezt. Aki ennyi mindent megtett a megváltásunkért, ne okozzunk neki csalódást. Adjuk át neki a hatalmat, és haladjunk előre győzelemről győzelemre. Amen.